Nincs megállás, tovább bontják a Vír-szigeteki ingatlanokat Horvátországban, egyelőre a tulajdonosok sem mehetnek a közelbe.
20 év alatt duplájára nőhet a cukorbetegek száma, ma 160 millióan vannak, és többségük nem ismeri a szövődményeket.
Még mindig bizonytalan a szentesi vérellátó működése, a fenntartó önkormányzat és az országos vérellátó között nincs megegyezés.
Hivatalosan is munkába állt az új Prodi kormány Olaszországban, ma még a parlamentnek is támogatnia kell a kabinetet.
Jó napot kívánunk! Folytatták a víri ingatlanok bontását a horvát hatóságok, közölte Dunai Péter magyar konzul. Nem sikerült elérni, hogy leállítsák a munkákat.
Jelenleg a klímaberendezéseket és a bojlereket szerelik ki a lakásokból, miközben a tulajdonosok a rendőri biztosítás miatt nem tudják megközelíteni a helyszínt. Az egyik háznál már elbontották a kerítést, a másiknál pedig az összes bútort kipakolták. A követség továbbra is tárgyal annak érdekében, hogy a magyarok maguk szállíthassák el ingóságaikat.
Most már biztos, hogy mind a 18 magyar házat lebontják. Szinte az egész Vír-szigetet megszállták a rendőrök és a kommandósok. Minden sarkon egyenruhást lehet látni, és a markolókat, illetve a dózereket is rendőrmotorosok kísérnek. Ma hajnalban újra elkezdték lerombolni a parton álló házakat. Néhány tulajdonosnak csak arra maradt ideje, hogy néhány értéket kihozzon a házából, de sok olyan magyar tulajdonos is van, akit nem értesítettek a bontásról. A magyar háztulajdonosok szóvivője azt mondta, hogy szerinte diszkriminációról van szó, mert a parton álló horvát tulajdonú házakat nem bontják le. Megpróbáltunk beszélni a bontást vezető építésszel, de nem volt hajlandó nyilatkozni. Annyit mondott, hogy az illegális épületek lerombolását egész héten folytatják. A híradót Horvátországból Novák András tudósította.
Ma egyeztetnek a koalíciós pártok a kormányprogram egészségügyi fejezetének nulladik változatáról, értesült a híradó. Gyurcsány Ferenc kijelölt miniszterelnök tegnap az Este című műsorban azt mondta, hogy a koalíciós partnerek majdnem teljesen megállapodtak az egészségügyi reformról. Eszerint az átalakítás nagy része 2007 végéig befejeződik, és érinti a finanszírozást és az intézményrendszert is. Gyurcsány Ferenc tegnap arról is beszélt, megteremtik annak lehetőségét is, hogy adott esetben több magánbiztosító is megjelenjen az egészségügyben.
Járványszerű robbanásra számítanak a szakemberek a cukorbetegek számában. A világon jelenleg 160 millió cukorbeteg van. 2025-re azonban majdnem duplájára nő majd a betegek száma. Egy felmérés szerint a legnagyobb gond nem is maga a betegség, hanem az, hogy a cukorbetegek 70%-a nincs tisztában a szövődményekkel.
Magyarországon jelenleg több mint 500 000 ember cukorbeteg. Évente már most is a lakosság 4-5%-ával, azaz csak nem ugyanennyivel nő a számuk. A szakemberek szerint a betegség terjedése itthon is mindenképpen bekövetkezik. Ezért készítettek egy felmérést a cukorbetegek tájékozottságáról.
A betegek érdekes módon nagyon keveset tudnak a betegségükről, keveset tudnak arról, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre arra, hogy a szövődményeket meg tudjuk előzni. Ugyanakkor az látszik, hogy a kezelésükkel pedig elégedettek. Most ezt az ellentmondást szeretnénk a következőkbe feloldani.
A felmérés szerint azt is kevesen tudják, hogy ha időben észreveszik a betegséget, akkor a szövődmények is elkerülhetőek. Sokszor például amputálni kell a beteg lábát, vagy megvakulhat a cukros.
Egy jól képzett, jól kioktatott beteg legyen, és egy kellően felkészült orvos, aki tanácsokat tud adni a számára, és ezt a beteg tudja alkalmazni, viszont csak akkor tudja alkalmazni, hogyha kellően képzett és oktatott.
Az új kampányban több ismeretterjesztő anyagot szórnak szét a betegek között, és roadshow-kon hívják majd fel a figyelmet a cukorbetegség ártalmaira.
Közben kubai tudósoknak sikerült ellenszert találniuk a cukorbetegség okozta tájogra. Az új gyógyszerrel az esetek 66%-ában meg tudták előzni, hogy amputálni kelljen a betegek végtagjait, sőt a sebgyógyulás esélye is 50%-ra nőtt. A készítmény gyakorlatilag lerövidíti a sérülés záródásához szükséges időt.
Továbbra is bizonytalan a szentesi vérellátó működése. A fenntartó Csongrád megyei önkormányzat és az országos vérellátó szolgálat eddig ugyanis nem tudott megállapodni egymással az ellátásról. A vérellátó azt ígérte, hogy még ezen a héten eljutatják az ANTS-hez azt a tervezetet, amely az ellátással kapcsolatos regionális feladatok megvalósításáról szól. A tárgyalásokat csak ezután folytathatják.
Szentesen a művesek kezeléshez, a hematológiai és a sürgősségi betegellátó osztály működéséhez helyben kellene biztosítani a vérellátást. A kórház viszont csak a feladatok egy részét tudja vállalni.
Az egyik bizonyos vérvizsgálatok elvégzése, amely ahhoz szükséges, hogy a műtéti tevékenységet változatlanul tovább tudja lefolytatni, illetve a másik része pedig a hagyományos vérvételi, vérbegyűjtési véradói szolgálat.
Az Országos Vérellátó Szolgálat korábban megtiltotta a vércsoport meghatározásukat és a vérválasztáshoz szükséges vizsgálatokat Szentesen. Az ANDS állásfoglalása szerint viszont a vérellátó hivatalos átadásáig az OVS köteles biztosítani ezeket a szolgáltatásokat.
Egy távoli központból is végezhető véradás, szervezés, vérgyűjtés, elosztás, depó. Ezek a feladatmegosztások logikusan több-több centrumhoz is köthetők az adott területen. Ezek összességében érvényesülhetnek.
A vérvizsgálatok egy részét egyébként már most is a szegedi regionális vérellátóban végzik.
A megfelelő készítmények biztosítása elsődlegesen az OVS feladata. Az, hogy a betegek számára végzett vércsoportvizsgálat és ez a készítmény milyen módon jut, az elsősorban a kórházakat fenntartók felelőssége.
A megállapodást az is nehezíti, hogy a kórháznak csaknem 430 millió forintos adósságállománya van, a vérellátás átvétele pedig plusz kiadást jelentene a fenntartónak.
10 000 gazdálkodó idei termését mosta el az ár és a belvíz, a mezőgazdasági termelők országos szövetsége számításai szerint. Mint mondják, 20 milliárd forintos kárt okozott a tavaszi vízbőség. A legnagyobb károk a Tisza és mellékfolyói mentén keletkeztek. A szervezet szorgalmazza a katasztrófa alap beindítását és kárenyhítő támogatást vár a kormánytól. Ezt Brüsszellel is engedélyeztetni kell.
Van 300 ezer hektár olyan terület, amelyik olyan mértékben ázott át, hogy ott időben szakszerű munkát végezni nem lehet. Van 150 ezer hektár olyan területünk, amelyikben a traktorosok csak rodeózva fognak munkát végezni, mert akkorák a vízfoltok, hogy alig van közteművelhető terület.
Több mint 2 millió forint értékben érkezett adomány Csépára a Magyar Vöröskereszttől. Az aggregátorból és szivattyúkból álló csomagot Csépa, Tiszaug és Tiszasas lakói kapják. A berendezésekkel 4200 ember ivóvízellátását tudják megoldani. A vízműrendszer szivattyúja ugyanis az árvízi védekezés alatt leégett. A Magyar Vöröskereszt árvízi adománygyűjtő számláján eddig több mint 30 millió forint gyűlt össze. A segélyszervezet a jövőben az árvízi kárfelmérés során összeírt igények megvalósításában szeretne segíteni.
A februári megtorpanás után márciusban lendületet kapott az építőipar. A statisztikai hivatal adatai szerint a márciusi termelés csaknem 14%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, és 5%-kal a februárit. Az idei első negyedévben az építőipari teljesítmény majdnem 8%-kal volt nagyobb, mint a tavalyi első 3 hónapban. Az egyébként 2000 óta folyamatosan bővülő építőipar kilátásai továbbra is jók, legalábbis ezt mutatja a szerződés állomány gyarapodása. A márciusban kötött új szerződések volumene 18%-kal volt nagyobb az egy évvel korábbinál. Az építkezések az inflációt meghaladó mértékben drágulnak. Márciusban a szerkezetkész épületek árai például több mint 6%-kal voltak magasabbak az egy évvel ezelőttinél.
Magánbefektetőktől vár segítséget a gödöllői Grassalkovics kastély üzemeltetője. Az épület barokk színházát 3 évvel ezelőtt újították fel, csaknem 1,5 milliárd forintból.
Azonban nem szigetelték rendesen, ezért egy kiadósabb eső után a folyosókon, patakokban folyik a víz. Az eddigi kár több mint 60 millió forint.
Így nézett ki a gödöllői Grassalkovics kastély színháza 3 évvel ezelőtt. A nézőtéren most is minden csillog-villog, az öltözőben viszont penészes a fal, máshol hullik a vakolat, repedeznek a falak. Szigetelés hiány itt az ablakon folyik be a víz, több 10 milliós kárt okozva.
A legnagyobb veszély az az, hogy nem működtethető rendeltetésszerűen ez a rész sem.
Ahogyan ez sem, a kastély egyharmada már most is életveszélyes, ezt tudják a hivatalban is.
Azonnali terepszemlét, helyszíni szemlét elrendelve megvizsgáljuk a hozzánk eljutott problémáknak a valódiságát, és természetesen hatóságilag kötelezni tudjuk a közhasznú szervezetet az ilyenfajta kárelhárításra és a hibák kijavítására.
Az eddigi munkákról szakértői jelentés is készült, ebben az is olvasható, hogy a színházat rosszul újították fel. A kastély üzemeltetője már korábban ki akarta javítatni a hibákat, de a korábbi vállalkozó időközben csődbe ment. Most magánbefektetőktől vagy az Európai Uniótól várnak támogatást.
Magyar-szlovén közös turisztikai térség jön létre a határ két oldalán uniós támogatással 2007. augusztusára.
Az Őrségi Nemzeti Park kezdeményezéséhez több környező település és a szlovéniai Goričko Naturpark is csatlakozott.
A 150 millió forintos beruházás célja, hogy bemutassa a térség különleges természeti és kulturális értékeit.
A magyar-szlovén közös turisztikai térség a történelmi őrség természeti, néprajzi és kulturális értékeit mutatja majd be az ide látogatóknak. A körzet központjában Őri Szentpéteren felújítják a középkori téglaégetőt és egy lábas pajtát építenek.
Egy régi tökmagolajütőt, illetőleg egy hagyományos arhaikus égetőkemencét szeretnénk a látogatók számára bemutatni, valamint az ideérkező csoportok, hogy ki is próbálhassanak az itt lévő kézműves tevékenységeket, egy száraz és egy vizes kézműves műhely kialakítására kerül sor.
Szalafőn, Kercaszomoron és a szlovéniai Hodoson szálláshelyeket alakítanak ki, és többfelé kerékpárkölcsönzők, pihenőhelyek várják a turistákat, akik a térségben őshonos gyümölcsösöket, ökogazdaságokat is felkereshetnek.
Amit lehet, kínálatokat ki kell használni, egyfajta jobb megélhetést az ott élő embereknek, amit el tudnak adni, értékesíteni tudnak, ez csak is pozitív az ott élő embereknek.
A program részeként határon átnyúló kultúrtörténeti túraútvonalat is kialakítanak. Ez azt a négy települést érinti, amelyek középkori templomaiban a freskókat Aquila János festette. A térségben egységes táblák és információs pontok segítik majd a tájékozódást.
Olaszországban hivatalosan is megkezdte munkáját a második Prodi kormány. 5 héttel a parlamenti választások után tegnap esküdtett a baloldali pártszövetség által alakított kabinet.
A bizalmi szavazást ma tartja az olasz szenátus Prodi kormányáról. A felsőházban a koalíciónak csak 2 fős többsége van. A parlament alsóházában jövő hét elején tartják a bizalmi szavazást.
Most, úgy 10 évvel ezelőtt is Silvio Berlusconi választási veresége után került a miniszterelnöki székbe Romano Prodi. Az olasz politikai élet 2 veterán politikusa mellett más, régóta ismert arcok is feltűntek. Prodi megbízatását az évtizedek óta politizáló új államfőtől, a 81 éves Giorgio Napolitanótól vette át a római elnöki palotában. A 26 tagú kormány tagja lett 2 korábbi kormányfő. Egyikük Massimo D'Alema, aki nem csak külügyminiszter, hanem a kormányfő egyik helyettese is. Másikuk Giuliano Amato most a belügyi tárcát kapta a Prodi kormányban. A beiktatási ceremóniát élőben közvetítette a Berlusconi irányítása alatt álló közszolgálati televízió a RAI. Prodi kormányára komoly kihívások várnak. A miniszterelnöknek egyben kell tartania a rendkívül sokszínű 16 pártból álló kormánykoalíciót, és mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy végre meginduljon az évek óta várt gazdasági fellendülés. Júliusra el kell készíteni a 2007-es évre vonatkozó, várhatóan megszorításokat is tartalmazó költségvetést. Az első próbatételt pedig a hónap végén esedékes, részleges önkormányzati választások jelentik majd.
Az Egyesült Államok nem tudja jelentősen csökkenteni az Irakban állomásozó katonái számát. Donald Rumsfeld védelmi miniszter Washingtonban a Szenátus bizottságában arról beszélt, hogy decemberig csak részleges csapatkivonás lehetséges. A novemberi képviselőházi választások miatt mind a republikánusok, mind a demokraták a katonák hazahívása mellett kampányolnak, miután a választópolgárok egyre elégedetlenebbek az egyre több halálos áldozattal járó és költséges katonai jelenléttel. Rumsfeld meghallgatásán az is szóba került, hogy a hadifoglyokra vonatkozó előírásoktól eltérően továbbra is más elbánásban részesítsék, főleg Irakban és Afganisztánban az elfogott ellenséges felkelőket.
Elérte Kína lakott területeit a Changchu. A tájfun már áldozatokat is szedett, 2 gyermekre rádőlt a ház. A szélvihar elől 630 ezer embert telepítettek ki. Ezrek voltak kénytelenek elhagyni otthonaikat 3 amerikai szövetségi államban is, ott az árvíz miatt súlyos a helyzet.
Hatalmas hullámokat korbácsolva csapott le Kína déli partvidékére a Changchu. A tájfun a Fülöp-szigetek felől érkezett, ahol a hétvégén több mint 40 ember halálát okozta. A kínai hatóságok elővigyázatosságból 630 ezer ember telepítettek ki a lakott területekről, az óránként 170 kilométeres sebességgel száguldó tájfun elől. De így sem sikerült megelőzni a tragédiát. 2 gyermek akkor halt meg, amikor rájuk omlott a házuk. A szélvihar miatt a hongkongi repülőtéren több mint 50 járatot töröltek, Tajvan déli részén pedig zátonyra futott egy kőolajat szállító tanker. A személyzetet kimentették. Az Egyesült Államokban eközben már ezrek kényszerültek otthonuk elhagyására az özönvízszerű esőzések miatt. Massachusettsben 70 éve nem tapasztaltak akkora árvizet, mint most. De New Hampshire-ben és Maine-ben is súlyos helyzetet okozott, hogy az egy hete tartó esőzések miatt a folyók kiléptek medrükből. A víz áttörte az ideiglenes gátakat és elöntötte a lakott területeket. Veszélybe kerültek a duzzasztó gátak is. Mindhárom amerikai szövetségi államban szükségállapotot rendeltek el.
Elsüllyesztettek a mexikói öbölben egy kiselejtezett amerikai hadihajót. A csaknem 300 méteres vízi jármű ezentúl mesterséges zátonyként üzemel a mélyben. Az amerikaiak szerint nagy jövője lesz az elsüllyesztett roncsnak, mivel a környéket sporthalászok keresik majd fel. A legtöbben viszont búvárruhában ereszkednek majd a mélybe, hogy megnézzék a rozsdás hajótestet.
Törökországban megölték a legfelsőbb bíróság egyik ismert tagját, és 4 másik bírót megsebesítettek egy bírósági tárgyaláson. A gyilkos egyébként maga is ügyvédként jelent meg a teremben. De az is lehet, hogy hamis papírokkal engedték be az épületbe. Azt nem lehet tudni, hogy miért kezdett lövöldözni, de valószínűleg vallási fanatizmusról van szó.
A Da Vinci Code című film valamennyi alkotója és 2000 díszvendég jelenlétében Sidney Poitier amerikai színész nyitotta meg tegnap este az 59. Cannes Film Fesztivált. 5000 újságíró és 30000 meghívott vendég akkreditáltatta magát a nemzetközi filmes sereg szemlére. A 125 millió dolláros rekordköltségvetésű nyitófilm már a bemutató előtt világméretű tiltakozási hullámot váltott ki, különösen az ázsiai keresztények körében.
Mint minden évben, az idén is az alig 100 méteres vörös szőnyegen vonultak fel a filmvilág hírességei a fesztivál palota lépcsőjén. A sztárvendégek közül is az első körben léptek a szőnyegre a Dan Brown bestselleréből készült hollywoodi produkció alkotói. Felesége társaságában érkezett a rendező Ron Howard, Tom Hanks-el, Jean Renoval és a mindig mosolygós Audrey Totuval, aki a bemutatóra rövidre vágatta a haját. A díszvendégek között volt Juliette Binoche, Jean-Claude Brialy, Andy McDowell, David Cronenberg és Claude Lelouch is. A megnyitó házigazdája Vincent Cassel francia színész volt, aki 10 évvel ezelőtt a Gyűlölet című film főszerepében tűnt fel először Cannes-ban. A tetőtől talpig fehérbe öltözött színész számára a fesztivál a keveredés szimbóluma, mert Franciaországban a határok elhagyása nélkül mindenféle kultúrával találkozhat az ember. Vincent Cassel ezután angolul, arabul, kínaiul és egy afrikai nyelven köszöntötte az egybegyűlteket. A fesztivált hivatalosan a 79 éves Sidney Poitier nyitotta meg. Az 1963-ban Oscar-díjat kapott amerikai színész mutatta be a zsűritagokat, köztük a Fekete estéiben felvonuló Monica Bellucci-t. A zsűri elnök Wong Kar-wai kínai rendező elmondta, hogy nem csak önmagát, hanem valamennyi ázsiai és kínai rendezőt képviselni kívánja a zsűriben, anélkül, hogy bármiféle előítélete lenne a beválogatott, többségében európai film iránt. A rövid megnyitó után vetítették le a Da Vinci Code című filmet, amelyet előzőleg fanyalogva fogadott az újságíró társadalom, és nem tetszését fütszóval fejezte ki.
Uniós és kulturális hírek következnek.
Nézzünk közülük néhányat röviden.
Közös konzulátusokat hozna létre az Unió több tagországban, hogy egyszerűbb legyen az ügyintézés.
Eredeti igazoló címkével látná el Brüsszel az összes az Unióban forgalmazott kaviárt.
Migrációs filmfesztivált rendeznek a Művész moziban. A kultúra segíthet egymás megértésében. Először tehát uniós hírek. Egy belga lap szerint közös konzulátust hozna létre a bizottság néhány kiválasztott országban.
Az egységes intézményrendszernek köszönhetően könnyebben lehetne regisztrálni a vízumkérelmeket, egységesíteni az eljárásokat és csökkennének a sorok a tagállamok konzulátusai előtt. Az újság szerint Brüsszel még májusban bejelenti javaslatát, és június legelején a tagországok bel- és igazságügyminiszterei is megvitatják a tervet. Az Unió elsősorban az úgynevezett vízumvásár ellen próbál fellépni javaslatával. Sok menedékkérő ugyanis több uniós országnál kér egyszerre belépési engedélyt, amivel megtöbbszörözi a vízummal kapcsolatos munkát és költségeket.
Környezetvédelmi adót sürget a következő soros elnök, Finnország környezetvédelmi minisztere. A skandináv állam kormánya szerint a környezet szennyezését kellene a mostaninál nagyobb mértékben adóval sújtani. Egyre több jel utal arra, hogy a bizottság is megerősített együttműködést szorgalmaz a kérdésben.
Az úgynevezett ökológiai adózásra való áttérést a finn kormányprogram is tartalmazza. Helsinki most azt szeretné, hogy még több tagállam mozduljon el ebbe az irányba. Jan-Erik Enestam szerint a környezet szennyezését fokozott mértékben kéne adóval sújtani. A skandináv ország minisztere azt belátja, hogy az elképzelést nehéz lesz elfogadtatni az adóügyekben felettébb tartózkodó tagállamokkal. Ezért még azt is lehetséges megoldásnak tartja, hogy amennyiben uniós szinten nem sikerül dűlőre jutni a kérdésben, a tagországok egy kisebb csoportja megerősített együttműködés formájában ültetheti át a gyakorlatba az elképzelést. Az együttműködés ötlete egy belső, bizottsági feljegyzésben is felbukkant már. A dokumentum arra a veszélyre hívja fel a figyelmet, hogy az EU az alkotmányos patthelyzetben nem lesz képes hatékony cselekvésre, éppen akkor, amikor egyre súlyosabb környezetvédelmi válságok fenyegetnek. Brüsszelben arra is figyelmeztettek, hogy Bulgária, Románia és esetleg Törökország csatlakozása azzal járhat, hogy az unión belüli szintkülönbségek a környezetvédelemben egyre nagyobbak lesznek. Ez pedig növelheti a feszültséget a kérdésben eltérően vélekedők között.
Tanúsító címkékkel látnál a bizottság az unióban forgalomba hozott kaviárokat. A jelölésekből egyértelműen ki kellene derülnie, hogy a termék törvényes halászatból származik. A rendelet 20 nappal azt követően lép életbe, hogy nyilvánosságra hozzák az Európai Unió hivatalos lapjában. A jogszabály egy 2001-es bizottsági rendeletet vált fel, és a tervek szerint könnyebbé teszi az értelmezést és a végrehajtást.
Az utóbbi időben drasztikusan csökkent a Kaszpi-tenger tokhalállománya, ezért van szükség a szigorúbb címkézési szabályokra. Az új rendelet értelmében tekintet nélkül arra, hogy a kaviárt importálták, újra csomagolták vagy exportra megy, minden dobozt speciális tanúsítvánnyal kell ellátni a kaviár származási helyéről és kifogásának idejéről. A cél, hogy felszámolják, de legalábbis visszaszorítsák az illegális kereskedelmet és a halászatot. Az Unió a világ legnagyobb kaviár importőre. 1998 és 2003 között 550 tonna kaviárt importált legálisan, mely a teljes világkereskedelem 46%-a. Az európai országok legnagyobb beszállítói közé Irán és Oroszország tartozik. Azt nem tudni, pontosan mennyi illegális szállítmány kerül be a közösségbe, de becslések szerint hatalmas mennyiségről van szó. 2000 és 2005 között 12 tonna illegális kaviárt foglaltak le az unióban a hatóságok.
Esélyt kér az uniótól a palesztin elnök. Mahmoud Abbas Strasbourgban arra kérte a közösséget, ne állítsa le a segélyek folyósítását, mert, mint fogalmazott, az tovább rontana a gazdasági és a társadalmi helyzeten. Az Európai Unió külkapcsolatokért felelős biztosa Benita Ferrero-Waldner találkozójuk után aggodalmát fejezte ki a palesztin emberjogi helyzet miatt. Abbas erre azt mondta, néhány napon belül nemzeti párbeszédet kíván indítani a palesztin csoportok között.
Kulturális hírekkel folytatjuk. Németországban élő török és Franciaországban élő arab rendezők alkotásait láthatja a magyar közönség a művészmoziban.
A programot a Goethe Intézet és a Francia Intézet közösen rendezi május 22-e és 25-e között.
Egy közös német és francia kulturális alap jóvoltából valósulhat meg a migrációval foglalkozó filmfesztivál. A bevándorlás évtizedek óta társadalmi probléma, és napjainkra már politikai kérdéssé is vált. Németország a 60-as években intenzív vendégmunkás toborzást végzett Dél-Európa államaiban, abban a reményben, hogy az ott dolgozók majd hazamennek. De nem ez történt. Az egykori bevándorlóknak már a harmadik generációja nő föl Németországban, akik más kulturális gyökerekkel és különböző módon integrálódtak.
Talán hallottak róla, hogy Berlinben egy iskolában volt pár hónappal ezelőtt komoly probléma, hogy nem sikerül az ottani török gyerekek integrációja, túl sok az erőszak, nem értik egymást a német társaikkal. Ezért ebből a szempontból biztos, hogy van aktualitása. Nálunk ez a téma ilyen formában nyilvánvalóan nem létezik, de azt gondolom, hogy mégiscsak nagyon sokat számít, hogy lássuk, hogy más országokban hogyan törődnek az ottani külföldiekkel, a régóta ott élő külföldiekkel, illetve hogy látják ezt a saját nemzedék és nemzettársaik.
Franciaországban más a helyzet. A gyarmati múlt okán az észak-afrikai arab államokból érkeztek a legtöbben, de a migrációs probléma már a egész Európa gondjává lett. A német filmeket olyan fiatal rendezők készítették, akik bevándorolt török családokban nőttek fel, míg a francia alkotások Franciaországban élő tunéziai, algériai és marokkói rendezők munkái. A fesztivál szervezők szerint a művészetek segítenek eloszlatni az előítéleteket és hidat építeni a különböző kultúrájú emberek között. A művész moziban tolmácskészülék segítségével mind a 8 filmet magyar nyelven követheti a közönség.
Két másik intézet is összefogott, a Lengyel Intézet és a Magyar Filmintézet Andrzej Wajda világhírű lengyel filmrendező filmjeinek plakátjaiból rendezett kiállítást.
A plakátok május végéig láthatók a Lengyel Intézetben.
Lengyel történelem, képzőművészet és filmművészet. Andrzej Wajda munkássága és egész élete mindez együtt. A Lengyel Intézet és a Magyar Filmintézet kezdeményezésének jóvoltából Budapesten most először mutatják be a világhírű rendező filmjeinek magyarországi és lengyelországi premierjeire készült plakátokat.
A plakátokkal egyrészt szeretnénk tisztelni Andrzej Wajda 80. születésnapjára. Amellett egy hálás téma, amikor a Szomszéd moziban éppen a lengyel film szemle folyik, filmes plakát, az együtt nagyon jó. És azt hiszük, hogy Andrzej Wajda a legismertebb lengyel filmrendező, képzőművész, ember, kulturával foglalkozó ember külföldön, azáltal Magyarországon is.
Az utcai hirdetőket a Lengyel Plakátiskola legnagyobb alkotói tervezték, mint Zemecsnyik, vagy az animációs filmjeiről is ismert Lenyica, és más azóta híressé vált grafikusok. A rendszerváltással együtt Lengyelországban is változás következett be a filmforgalmazók magatartásában. A művész értékű plakátok egyre inkább uniformizálódtak. Az amerikai plakát mintájára, amely elsősorban a színészek arcát vagy a film egyes jeleneteit állítja előtérbe. Így aztán eltűnőben van egy korszak. Andrzej Wajda és más rendezők legutóbbi filmjeinek plakátjai már teljesen más jellegűek, mint a korábbiak.
Mindjárt időjárás jelentés következik.
Előbb azonban nézzük főbb híreinket még egyszer röviden.
Nincs megállás, tovább bontják a Vír-szigeteki ingatlanokat Horvátországban, egyelőre a tulajdonosok sem mehetnek a közelbe.
20 év alatt duplájára nőhet a cukorbetegek száma, ma 160 millióan vannak, és többségük nem ismeri a szövőményeket.
Még mindig bizonytalan a szentesi vérellátó működése, a fenntartó önkormányzat és az országos vérellátó között nincs megegyezés.
Hivatalosan is munkába állt az új Prodi kormány Olaszországban, ma még a parlamentnek is támogatnia kell a kabinettet.
Végül pedig az időjárásról.
A napsütést délutántól már megzavarhatja kisebb felhősödés, az esti óráktól északnyugaton akár zápor is kialakulhat, a hőmérséklet délután 23 és 28 fok között alakul.
Legfrissebb híreinket megtalálják a www.híradó.hu oldalon. Itt a képernyőn most sporthírekkel, körzeti híradóval és a Kárpáti krónikával folytatjuk.
Délután 4 órakor jelentkezünk legközelebb hírekkel.
Várom önöket akkor is, köszönjük, hogy figyeltek ránk, jó napot kívánok!
Viszontlátásra!
Hazánk az elmúlt hetekben soha nem látott árvizet élt át. Nem csak a gátak tartottak ki, hanem az emberek is. Bebizonyosodott, hogy Magyarország a bajban egy emberként cselekszik. Töltsük együtt a köszönet napját május 19-ét, és ünnepeljük a hősöket. Köszöntsük őket az árvíz elleni összefogás ünnepén a budapesti, a szegedi és szolnoki rendezvényeken.
Aki színházban dolgozik, vagy akárhol máshol dolgozik, és szeretne valamit az életében, akkor nyilván úgy helyezkedik, ahogy tud.
Ez egy olyan harc, amiről ti most itt hiába vitatkoztok. Ez egy olyan harc, amiben a döntőbíró az a közönség.
Nagyon sok probléma van, hogyha a konkurenciában nem ellenfelek, hanem ellenségek a konkurensek.
Egy egészséges rivalizálásnak muszáj lennie.
Nem bocsátom meg Annának, hogy megfosztott a szeretetettől.
Tudom. Lorenzo?
Armando, mit keresel te itt?
A munkám miatt jöttem ide, mivel újságíró lett belőlem.
A tiéd vagyok. Mindig is a tiéd leszek.
Az egyetlen reményünk. Egy neves, külföldi specialista.
Ha önök egy héten belül nem fizetik vissza a tartozásukat, akkor a kastély kalapács alá kerül.
Engedjék meg, hogy bemutassam önöknek Morizé professzor.
Szépen kérem, mentse meg a fiamat.
Pietro, segíts nekem. Kérlek.
Gőg, az olasz filmsorozat folytatódik ma este az M1-en.
Pénzre van szüksége, hogy jobbra cserélje a régit? 0640 50 50 50. Gyors kölcsön készpénzben. Hívja a Providentet 0640 50 50 50.
Látott már rossz kedvű indiánt, akit hőhullámok és a klímax egyéb tünetei gyötörnek? Ugye, hogy nem? A magyarázat az évszázados titokban, az indián asszony gyökérben rejlik. Klimapur. Ősi indián titok a klímax ellen. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Gyors kölcsön készpénzben. Provident. 0640 50 50 50.
Nézhetetlen a tévé.
Dehogy is. Kóstoljon bele az igazi választékba. Hiszen a családi csomagot most bekötési díj nélkül, a UPC telefon pedig egy hónapig kötelezettség nélkül próbálhatja ki. Lépjen be a UPC kedvezmények világába. Rendelje meg a UPC kábel televíziót, amelyhez most UPC telefon havidíj kedvezményt is adunk. Online megrendelésnél még több kedvezmény. Hívja a 1221-et további ajánlatainkért.
Citroën Juventus Fesztivál a stílus útján. Várunk május 21-én Szegedre a Móra Múzeum elé, ahol tucatnyi program vár rád. Generali Rally, egy kis főzöske az ízvadásztal a Weber grillsütőiben, csodálatos borok a Wunderlich pincészettől és egy új aromájú kávé a Jakobs Krönungtól. A Juventus színpadán fellép Somló Tamás és Charlie. Citroën a stílus útján.
Zoltán most tudta meg, hogy az ötös lottó heti várható főnyereménye 1 milliárd 40 millió forint.
Mennyi?
Az ötös lottó főnyereménye 1 milliárd 40 millió forint.
Bármikor bejöhet.